Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 600 ezeren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására. Gáncs Kristóf a segélyszervezet ügyvezető igazgatója a mai budapesti tájékoztatón elmondta, minden eddiginél több adományt tudtak gyűjteni tavaly év végén. Megköszönte minden támogatónak, vállalati és médiapartnernek, továbbá a magánadományozóknak és önkénteseknek az adventi adománygyűjtésben a részvételt. Az adományok 92%-át a segélyszervezet egész éves munkájának finanszírozására fordítják, így többek között több mint 50 intézményben több mint 400 munkatársal, mintegy 102 szociális szolgáltatást működtetnek egész évben. A kapaszkodó programban évente 3600 gyermek számára kínálnak esélyt a felzárkózásra, közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, az átmeneti otthonokban pedig évente több mint 300 családnak nyújtanak menedéket. Megkezdődött Budapesten a nemzeti petíció kézbesítése, a fővárost követően országosan valamennyi vármegyében ütemezetten zajlik majd a kézbesítés, közölte a Magyar Posta. A közlemény alapján a mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg 5 hetet vesz igénybe, azaz március 4-ig mindenki megkapja a nemzeti petíciót. A felsőoktatásban is el kell érni azt, hogy minden második fiatal duális képzésben vegyen részt, ahogyan az a szakképzésben már megvalósult, mondta a kulturális és innovációs miniszter Békés Csabán a Kérdezd a minisztert elnevezésű programon. Hankó Balázs a Békés Csabai Szakképzési Centrumban, miután egy órán keresztül válaszolt a diákok által feltett kérdésekre, sajtótájékoztatón elmondta, a 2032-ig tartó következő szerződéses időszak egyik kulcskérdése lesz ennek a célnak az elérése. Hozzáfűzte, a szakképzésben továbbra is szeretnék növelni ezt az arányt, reményei szerint 2030-ig el lehet érni, hogy 10-ből 8-9 fiatal vegyen részt duális képzésben. Elismerte ugyanakkor, hogy ez már a rendezvényen jelenlévő fiatalok nagy részét nem fogja érinteni. Minden család részesül a 30%-os rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A miniszter hozzátette, 2,9 millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 millió olyan ügyfél van, akik árammal fűtenek, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni, tette hozzá. A konstruktív tartózkodást és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztését szorgalmazná az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájában, a politikai és katonai döntéshozatal gyorsítására az Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Kaja Kallas egy konferencián kifogásolta, hogy egyes országok alku alapként használják vétójukat az egyhangú szavazást igénylő ügyekben. Montenegróban üzemanyaghiány alakulhat ki, miután teherautósofőrök hétfő óta blokkád alá vonták a Bariki kötőt és több határátkelőt a térségben. Az illetékes minisztérium felszólította a lakosságot, hogy ne halmozzon fel indokolatlanul üzemanyagot. A tiltakozás oka az EU belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása. A közeljövőben mintegy 16 ezer embert bocsáthatnak el az Amazonnál a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg a leépítési programot, és az érintett munkavállalókat sem tájékoztatta, olvasható az Inforádió oldalán. Az Egyesült Államokban már több mint 30 halálos áldozata van a rendkívüli hidegnek és havazásoknak. 25 államban hirdettek szükségállapotot. Több nagy repülőtér szinte teljesen megbénult. Az előrejelzések szerint további intenzív havazásra lehet készülni az USA-ban, és helyenként mínusz 40 fokos hidegre kell számítani. Lássuk a hazai időjárást. Általában erősen felhős, borult, párás lesz az idő. Nagyobb területen lehet további gyengülő intenzitású csapadék, zömmel, szitálás, eső. Az északi a szelet, északkeleten kísérhetik élénk lökések. Reggelre mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa fogadta az Európai Parlament elnökét, Roberta Metsolát. Fernández bíboros nyitotta meg a hittani dikasztérium plenáris ülését, és intellektuális alázatra hívott. A pápa táviratot küldött az olimpiai kereszt átadójára. A sport építsen hidakat a kultúrák és a népek között. Tagle bíboros vezette az ima találkozót a Hongkongi Egyház megye 80. évfordulóján. Munkatársak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 4. vasárnapra. A pápa táviratot küldött az olimpiai kereszt átadójára. A sport építsen hidakat a kultúrák és a népek között. A 2026-os évi téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzo-ban. Január 29-én csütörtökön este 6:30 az Atlética Vaticana, a Szent Szék Hivatalos Sport Egyesülete, a milánói Szent Babila Bazilikában tartott szentmisén mutatta be a keresztet. Leó pápa az alkalomra táviratot küldött államtitkára aláírásával, amelyben apostoli áldását adja. Mario Del Pini Milánó érseknek a Szent Mise főcelebránsának címezte táviratát a pápa, amelyet Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi mindazoknak, akik részt vesznek az olimpiai kereszt átadó ünnepségén a Szent Babila templomban, a Milánó Cortinai olimpiai és paralimpiai játékok megkezdése alkalmából. A pápa reményét fejezi ki, hogy ez a fontos esemény baráti és testvéri érzelmeket szül majd, tudatosítva a sport értékét az emberi személy átfogó fejlődésének szolgálatában. A Szent Atya imádkozik, hogy ezek az egészséges versengésről szóló napok hozzájáruljanak a kultúrák és népek közötti hidak építéséhez, elősegítve a befogadást, a szolidaritást és a békét. Leó pápa végül apostoli áldását küldi az állandó isteni gondviselés zálogaként.
Fernández bíboros nyitotta meg a hittani dikasztérium plenáris ülését, és az intellektuális alázatra hívott. A hittani dikasztérium plenáris ülése január 27-én kedden Victor Manuel Fernández bíboros beszédével kezdődött. A dikasztérium prefektusa elmélkedésének a ne a fényt, hanem a tüzet kérdezd címet adta, amelyet Szent Bonaventura azon felhívása ihletett, hogy az élet nagy kérdéseit tegyük fel Istennek. A közelmúltban, imádkozás közben erős intellektuális alázatra való felhívást éreztem, felidézve azokat az ősi szavakat, ahol van alázat, ott van bölcsesség. Ezzel a felhívással fordult a dikasztérium plenáris ülésén résztvevőkhöz is. Fernández bíboros emlékeztetett arra, hogy Isten megadta az embernek a gondolkodás egyetemes képességét, de megjegyezte, hogy soha nem érhetjük el a teljes tudást, vagy a valóság átfogó felfogását. Még az elképzelhető leghatalmasabb technológiák segítségével sem lehetséges az emberi elme számára, hogy tudatában legyen a teljes valóságnak és minden egyes aspektusának, hangsúlyozta a hittani dikasztérium prefektusa. Ez csak Isten számára lehetséges. A bíboros prefektus rámutatott, hogy az embereknek még az is nehézséget okoz, hogy megértsék a világ egy kis részét. Mivel minden mindennel összefügg, és ezt a kis részt a teljesség fényében kell látni. Következésképpen képtelenek vagyunk értelmezni egy valóság, egy személy, egy történelmi pillanat, vagy egy igazság minden jelentését és árnyalatát, állapította meg Fernández bíboros. Ahogy a technológia és a tudomány fejlődik, tudatában kell lennünk korlátainknak és Isten iránti igényünknek, hangsúlyozta a prefektus. Ha kudarcot vallunk az intellektuális alázatban, fennáll a veszélye annak, hogy egy szörnyű megtévesztés csapdájába esünk, sőt ugyanabba, amely az inkvizíció, a világháborúk, a holokauszt és a gázai mészárlások túlkapásaihoz vezetett, amelyek mindegyiket téves érvekre támaszkodik igazolásukhoz. Fernández bíboros arra kérte a hittani dikasztériumot, hogy tagjai kerüljék az önámítást azáltal, hogy állandó imával keresik Isten iránymutatását, elemzik a valóságot, miközben mások nézőpontját is elfogadják. 14. Leó pápához csatlakozva kijelentette, senki sem birtokolja a teljes igazságot, mindannyiunknak alázatosan együtt kell keresnünk azt. A bíboros szerint különösen a teológusoknak kell tisztában lenniük, korlátozott tudásukkal, mivel a hit misztériumai gazdag hierarchiába szövődnek, amelyben az egészet az evangélium középpontjában álló igazságok világítják meg. Egy ilyen helyen, ahol lehetőségünk van irányadó válaszokat adni, olyan dokumentumokat írni, amelyek a tanítóhivatal részévé válnak, sőt, helyreigazítani és elítélni is, nagyobb a veszélye annak, hogy elveszítjük perspektívánkat, mondta. Ezért kell visszanyernünk az egész egyházban azt az egészséges realizmust, amelyet az egyház nagy bölcsei és misztikusai javasoltak. Végül Fernández bíboros arra kérte a hittani kongregáció tagjait Szent Bonaventúrával együtt, hogy imádkozzanak a belső csend ajándékáért, hogy megtapasztalhassák azt, amiről beszélt.
A pápa táviratot küldött az olimpiai kereszt átadójára. A sport építsen hidakat a kultúrák és a népek között. A 2026-os évi téli olimpiai játékokat február 6-a és 22-e között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzo-ban. Január 29-én csütörtökön este 6:30 az Atletica Vaticana, a Szent Szék Hivatalos Sport Egyesülete, a milánói Szent Babila Bazilikában tartott szentmisén mutatta be a keresztet. Leó pápa az alkalomra táviratot küldött államtitkára aláírásával, amelyben apostoli áldását adja. Mario Del Pini Milánó érseknek a Szent Mise főcelebránsának címezte táviratát a pápa, amelyet Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi mindazoknak, akik részt vesznek az olimpiai kereszt átadó ünnepségén a Szent Babila templomban, a Milánó Cortinai olimpiai és paralimpiai játékok megkezdése alkalmából. A pápa reményét fejezi ki, hogy ez a fontos esemény baráti és testvéri érzelmeket szül majd, tudatosítva a sport értékét az emberi személy átfogó fejlődésének szolgálatában. A Szent Atya imádkozik, hogy ezek az egészséges versengésről szóló napok hozzájáruljanak a kultúrák és népek közötti hidak építéséhez, elősegítve a befogadást, a szolidaritást és a békét. Leó pápa végül apostoli áldását küldi az állandó isteni gondviselés zálogaként.
Tagle bíboros vezette az ima találkozót a hongkongi egyházmegye 80. évfordulóján. A hongkongi egyházmegye létrejöttének 80. évfordulója alkalmából imádsággal, énekkel és zenével teli ünnepség hozta össze az embereket az egyházmegye minden részéről. Jézus szent arca ragyogjon mindig Hongkongra, mondta Luis Antonio Tagle bíboros a hongkongi Charter Gardenben január 18-án megrendezett eseményen. Az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusa kifejtette az áldás keresztény gyakorlatának bibliai eredetét és természetét. Ezt követően megáldotta a jelenlévőket és az egész várost Stephen Chow Shaoyan jezsuita bíborossal, Hongkong püspökével együtt. A vatikáni Fidesz hírügynökség szerint a proprefektus kifejezetten a számok könyvében található áldásból merített ihletet. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Úgy ajánlotta fel ezt, mint azt az áldást, amelyet Isten akar adni nekünk. Hogy arca ragyogjon a férfiakra és a nőkre mindenkorban. Az áldás, amelyet Isten ad nekünk és Hongkongnak, az ő szent arca Jézus Krisztusban, állapította meg Tagle bíboros. Ez egy olyan arc, amely egyszerre teljesen isteni és teljesen emberi. Rámutatott, hogy Jézus arcával egy gyermek arcán keresztül is lehet találkozni, mivel ők mindig áldást jelentenek a társadalom számára. A proprefektus hangsúlyozta, hogy egyetlen gyermek vagy fiatal sem jelent problémát. Az igazi áldás Hongkong számára tehát Isten arca, amely ráragyog. Tagle bíboros reményét fejezte ki, hogy Jézus arca mindig ráragyog Hongkongra, és hogy Hongkong mindig örülni fog az ő arcának. Ebben a lelkületben az emberek arra éreznek ösztönzést, hogy elhozzák a reményt a társadalomnak, az Úr bátor tanúivá válva. Beszédében a prefektus arra buzdított mindenkit Hongkongban, hogy segítsék elő ezeket az áldásokat. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek megvan a képessége arra, hogy áldássá váljon mások számára. Az ima találkozón különböző nemzetiségű és hátterű hívek és csoportok imádkoztak Hongkongért különböző nyelveken. Kantoni, filippino, francia, mandarin, koreai és vietnámi nyelven. A helyi egyházmegyei heti lap szerint Tagle bíboros rövid hongkongi tartózkodása alkalmával két szerzetes nővel, a Filippinok egyházmegyei lelki gondozó központjának munkatársaival is találkozott. A szerzetes nők megosztották a különböző helyi plébániák által a migránsok integrációjának előmozdítása érdekében indított kezdeményezéseket. Emellett beszéltek arról a támogatásról is, amelyet az egyházmegye a Fülöp-szigeteki konzulátussal együtt nyújtott a menedékkérőknek és a menekülteknek. Hongkong egy nagy filippino közösségnek ad otthont. A 2021. augusztus 31-én frissített adatok szerint közel 177 ezer filippino tartozik a Hongkongban élő nem állandó lakosok közé. Számos filippino katolikus vett részt az évfordulós ima találkozón. Hongkong több mint 7,4 millió állandó lakosából több mint 400 ezer katolikus.
Munkatársak! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi negyedik vasárnapra.
Történet egy asszonyról szól, aki minden reggel vizet hord a kútról. Két korsó van a kezében. Az egyik szép, csillogó, hibátlan. A másik megrepett. A megrepett korsóból mindig kiszivárog a víznek fele, mire az asszony a házához ér. A szebbik korsó büszke magára, és átszól a másiknak. Nézd rám! Tökéletes vagyok, engem mindenki megcsodál. A repett korsó viszont szégyenkezik, és egyik napon gazdájához fordul. Bocsáss meg, én mindig csak kudarcot vallok, soha nem tudok annyit hozni, mint a másik. Az asszony rámosolyog és ennyit mond, észrevetted már, hogy az út mentén csak a te oldaladon nőnek virágok? A repet korsóból kifolyó víz életet adott a földnek. Ami gyöngének tűnt, az lett az áldás forrása. Isten nem a csillogó vitrindarabokból építi az ő országát. Nem a világ bajnokaiból, hanem a repet korsókból. Isten olyan embereket akar, akik rábízzák magukat és közreműködnek vele országának építésében. Akik nem a saját országukat építik, hanem arra figyelnek, hogy mit akar Isten velük és általuk művelni a világban. Akik tudják, hogy nem is annyira eszközök, tárgyak Isten kezében, hanem az ő munkatársai. Akik, ha észreveszik értéktelenségüket, nem magukba fordulnak, hanem Isten felé, és akkor megtapasztalják értékességüket, még akkor is, ha már valami megrepett életükben. Akik tudják, hogy nem önmagukban erősek és okosak, hanem engedik, hogy Isten bölcsessége, tudása és ereje menjen át rajtuk. Akik tudják, hogy nem azért kiválasztottak, mert erősek, hanem azért válnak erőssé, mert kiválasztottak. Akik tudják, hogy nem azért értékesek, mert sokat hordoznak korsójukban, hanem mert az ő kezében vannak. Ezért mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, annak első fejezetének 29. versében, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Ha dicsekszem, dicsekedjek azzal, hogy Krisztus a bölcsességem, amikor nem értem az életet. A megszentelődésem, amikor koszos vagyok legbelül, és a megváltásom, amikor végképp elveszettnek érzem magam. Isten ugyanis azt nézi, hogy hol tud élet fakadni a repedéseimen keresztül. Ennek fényében érthetőbb talán a 8 boldogmondás lényege is, amelyet egészében nézve lefordíthatok magamnak. Lélekben szegény, aki lelkét teljesen Istennek adja át, mert ráébred arra, hogy minden más, amivel addig betöltötte, mulandó. Nem azt jelenti, hogy nem él a világ dolgaival, csak tudja, hogy mulandó. Ez egy alapállapot. Nem birtoklok semmit, hanem ajándéknak tekintek mindent. És így a birtoklás helyett a létezés módját választom. A szomorú nem a szomorúság érzése miatt boldog, hanem annak tudata miatt, hogy Isten vigasztalja meg őt, és nem más. Boldog az az ember is, aki bűnei miatt szomorú, mert Isten megbocsátja azokat, és lehetőséget ad mindig az újrakezdésre. Boldog az az ember is, aki mások bűnei miatt is szomorú, mert nem érzéketlen fele barátai iránt. Boldog a szelíd, aki nem erőszakos és agresszív, mert tudja, hogy örökös és nem birtokos, hiszen benne él Isten ereje a Szentlélek által. Boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert tudja, hogy ha Isten életét éli, akkor többé válik, hiszen Istent nem lehet birtokolni, csak befogadni, és ezért tovább növekszik szomjúsága. Boldog az irgalmas, mert megtapasztalja ugyan bűnös voltát, de ugyanakkor Isten irgalmát is. Ezért felismeri, hogy neki is irgalmasnak kell lennie, és meg kell bocsátania másoknak. Boldog a tiszta szívű, mert mivel egyre istenibb életet él, ezért éhezi még jobban az Istent, még jobban vágyik ő rá, és azért bocsát meg másoknak, mert a másikban is Istent látja, a bűnök ellenére is. Isten szemével kezd látni, aki rávilágít a bűnökre, átvilágít rajtuk, és szétoszlat minden homályt. Boldog, aki békességben él, mert egyre inkább benne él az Isten békéje, és ezt továbbadja. Nem a világ békéje ez, hanem Isten békéje, amely a szeretet melletti elkötelezettség eredménye. Boldog, akit üldöznek az igazságért, mert tudja, hogy a világosságot választotta, és ez nem tetszik a sötétségnek, tehát mindenképpen üldöztetésben lesz része. A boldogságok végső soron Istenről szólnak, aki folyamatosan hív és szólít, megérint különféle módokon is eltölt önmagával. A boldogságok nem parancsok, tiltások és felszólítások, hanem lehetőségek és különféle módok, ahogyan befogadhatjuk őt. Ha kitárom lelkem, hogy Isten töltse be, ha szomorúságaimban is feléje fordulok, ha erejével betölt és szelíddé tesz, ha mindig jobban éhezem és vágyom őt, aki út, igazság és élet? Ha irgalmas vagyok, ahogy ő is velem? Ha beköltözik szívembe és tiszta szívűvé tesz? Ha békéje bennem van, és az sugárzva mások felé, és ha az ő nevéért üldöznek is, akkor boldog vagyok. Ha kitartok hűségben, akkor ő megtart boldogságban. Van ennél jobb?
Munkatársak. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi negyedik vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 20-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majora Zsuzsannával a szeretet parancsról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmunkon, mint ahogy a kedves hallgatók észrevették. Az elmúlt alkalmakkor vasárnapi evangéliumainkat beszélgettük át, és igazából a mai alkalommal is egy vasárnapi evangéliumi résszel készültünk. Szeretném, hogyha ezt Zsuska felolvasnád nekünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek.
Hát ez nagyon szép volt ez a rész, és annál is inkább, mert ugye Jézus már jól előre elmondja az apostoloknak az, hogy mi vár rájuk. Persze nyilván az apostolok ezt nem értik, csak aztán, mikor már megtörténnek, és a húsvét fényében tudják látni a dolgokat. Mindenképpen egy nagyon fontos gondolatot, meg több fontos gondolatot is tár a szemünk elé. Ugye beszél Jézus a szeretetről, hát akkor mi is beszéljünk egy kicsit a szeretetről. Miről ismerhető föl az, hogy Jézus követői vagyunk, miről ismerhető fel az, hogy valaki keresztény?
Én szerintem arról, hogy a másik embert alapból ember számba veszed, ez az egyik. A másik pedig az, hogy irgalmas vagy a másikkal. De ezt ugye irgalmasság vasárnapja előtt is beszéltük, hogy magáról az irgalomról, hogy sugárzik belőled az, hogy elfogadod a másik embert, szeretettel fordulsz hozzá, és elfogadod olyannak, amilyen.
Hasonló dolgok nekem is eszembe jutottak, de inkább arra gondolok, hogy talán egy keresztény embert onnan lehet megismerni, hogyha mondjuk hirtelen természetű és elhamarkodottan szólt valakihez, vagy elhamarkodott döntést hozott valamivel kapcsolatban, akkor tud bocsánatot kérni, felül tudja bírálni saját magát, de hogyha ez még nem történt meg, akkor pedig képes látni a másiknak a másik szemüvegén keresztül, és egy picit elfogadóbban kezelni annak az embernek a dolgait, még akkor sem, hogyha nem ért egyet.
Tehát azt gondolom, hogy a keresztény ember az, aki szeretettel tud, igen, a másik felé lenni. Mindegy, hogy az milyen ember. Tehát szeretettel és elfogadóan. Tehát most az elfogadást, azt most megint értsük jól, az elfogadást. Igen, vagy megértően talán inkább
nyilván,
akkor ezt gondolom.
Az elfogadás ebbe az olvasatba az, hogy én elfogadom olyannak, amilyen, nem akarom megváltoztatni, nem akarom az identitásából őt kilökni. Elfogadom olyannak, amilyen, és annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen hibákkal rendelkezik, mégis szeretni tudom.
Így van.
Nem illetve... biztos, bocsánat, hogy nem akarom megváltoztatni.
Igen,
lehet valahol kitérni. Kötelességünk, te is az
akartat. Ha rosszat, hogy, igen, hogyha rossz, jó, de hogyha rossz irányba megy, de most például az, hogy én egy hisztisebb természet vagyok, és vannak olyan emberek, akik szeretettel viszonyulnak hozzám, és tudom, hogy jó hiszeműleg mondják el azt, amit alapból magamról tudok, hogy én hisztis vagyok, de elfogadom, mert tudom, hogy ő az én érdekemet is próbálja előtérbe rakni, hogy az nem biztos, hogy az én erényeim közé tartozik. Nem tudom, hogy értitek-e, amit...
Persze, vagy legalábbis saját példánkkal próbáljuk terelni. Tehát nem megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem elé élni azt a példát, hogy talán ezt észreveszi, vagy talán ennek a látványa, talán ennek a tapasztalása az ő gondolatait is esetleg jó irányba tereli, és megváltozik őnek is az élete pozitív irányba. Tehát igazából ez a keresztény embernek az elfogadás.
De ezt csináljuk mi édesanyák minden nap, hogy a gyermekeinket születésüktől fogva így formáljuk. Úgy lesznek keresztények, hogy látják, nem azt mondom, hogy vasárnap öltözöm fel, és menjél el a templomba, tudod az utat, hanem megfogom a gyereket, vagy beülünk egy kocsiba, vagy elsétálunk a templomig, és együtt veszünk részt a Szentmisén, mert a példa, a jó példa, az mindig építő jellegű.
Igen, és ugye a szeretet az nem is olyan könnyen megvalósítható, mert nem mindig találsz nyitott kapukra igazából a másik embertől, tehát nem azt kapod. Sokszor ugye a szeretetre nem biztos, hogy szeretet a válasz. De hogyha már így sorba kéne menni a szeretet útján, akkor a mi számunkra, keresztény emberek számára hogyan áll fel, vagy épül fel ez a sorrendiség? Mert ugye azt mondjuk, hogy szeretni kell az embertársainkat, rendben, de kit kell először, és aztán, és így tovább szeretni?
Istent szeretjük elsőként, és az a legfontosabb, hiszen tőle kaptuk az életet, és tőle kapjuk az összes jót. Szeretnünk kell emberi mi voltunkból adódóan azokat az embereket, akikből származunk, a szüleinket, a nagyszüleinket, akiknek a szüleinket köszönhetjük, és így mehetünk végig időtlen időkig, és nagyon nagy szeretettel kell azokat szeretnünk, nem majom szeretettel, hanem igazi szeretettel, akiket a Jóisten ránk bíz, a gyerekeinket. És ő utánuk, legalábbis nálam így rangsorolódik, és ő utánuk jönnek azok az emberek, akiket mellém ad a Jóisten. De ugyanúgy szeretni kell a munkatársainkat, akikkel dolgozunk, a gyerekeket, a környezetünket, csak mindenkit, ott már annyi szabadságunk van, hogy mérlegelhetünk, hogy kit engedünk magunkhoz közelebb, és ki az, aki másképp gondolkodik, de pont nem akarod átváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lenne, de mégis elfogadod, és a saját gyengességeibe is el tudod fogadni, és úgy is tudod szeretni. Nekem így tevődik össze egy kör.
Zsuska, neked hasonlóképpen, vagy esetleg van valami más szemlélet?
Jézusi mondáson gondolkodom, hogy arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és nekem ez mindig olyan talányos volt, hogy meddig kell ebben elmenni. Ez egy nagyon egyszerű mondat, de hogyha hozzátesszük, hogy akkor most mi a szeretet, ezt lehetne boncolgatni, meg mindenkinek megvan hozzá a maga kis definíciója, ebbe biztos vagyok, de igazából nyilván isteni sugallomra, Szent Pál leveléből megtudjuk, hogy mi a szeretet, és ha ezt végig pörgetjük magunkban, ez nagyon-nagyon nehéz ezt betartani.
Thank you.
de mégis nekünk ugye az a feladatunk, hogy Isten után ugye a család, ugye, ami következik, és aztán tágítjuk a kört. Példaként véve nyilván Jézusnak Jézusnak tulajdonképpen a példáját, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Márpedig ő hogy szeretett minket? Úgy, hogy az életét adta értünk. Nagyon szépen fölolvastad azt az evangéliumi részt, amit ugye kértünk, és igazából ugye a szeretetről szólt az első része ennek az evangéliumi résznek, de azért még a szeretetről még valami fontosat nem mondtunk el. Azt, hogy ez egy személyes döntés. Erről mi a véleményetek?
Hát nyilván személyes döntésnek kell lenni, hogy én, mint egy egyén, kit engedek be abba szűk szférába, amit, ahol én tudok szeretni, mert nyilván tudom szeretni a...
Igen, de itt én most azt értem, hogy elfogadod, az a te személyes döntésed, hogy elfogadod Istent, elfogadod az ő személyes vezetését az életedbe, hogy azon keresztül az ő vezetésével, vagy úgy tudjál szeretni, ahogyan ő ezt tőled elvárja. Ez a döntés, hogy most én akarok-e úgy szeretni, ahogyan az Isten tőlem elvárja, vagy úgy akarok szeretni, ahogy én akarok.
Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan úgy szeretnek, ahogy ők akarnak.
Na ez az.
És abból lesz egy kuszaság. És a szeretet, mint olyan, én a munkámból adódóan látom azt, hogy például egy szülő, amikor már bocsánat a kifejezésért, de majom szeretettel szereti a gyermekét, akkor abból a gyerekből nem fog tudni egy teljes értékű ember lenni. Mert néha a túlzott szeretettel többet ártunk, mint használunk.
Esetleg, hogyha visszagondoltok az életetekre, volt-e már olyan esetleg szeretett megnyilvánulás felétek, amire úgy nem számítottál, ami úgy meghatott a másik embertől, mert ott tényleg konkrétan érezted, hogy az az Isten szeretetének a megnyilvánulása. Hogy te azt úgy nem is érted, hogy te azt úgy miért is érdemelted meg, vagy miért kaptad, vagy miért pont felett történt.
Nekem konkrétan van több ilyen. Én minden egyes embert, aki nem a szűk családom, hanem így bekerül az életembe, azt mindet egy csodaként élem meg. És azok az emberek, akik bekerülnek ebbe a körbe, azok már átmennek egyfajta szűrőn. Azokat mind isteni kegyelemnek élem meg.
Igazából, hogyha visszagondolok az eddigi életünkre, rengeteg szeretett megnyilvánulást kaptam már az életünkbe, és tényleg olyan emberektől, akik talán még azt is mondhatnám, hogy ismeretlenek. Ezeket én mindig borzasztó nagy megtiszteltetésnek veszem, és olyannak, hogy meg se érdemeljük. Tehát nem szabad elbizakodottá lenni egy keresztény embernek, hogy ja, persze, igen, mert én imádkozok, és járok misére, meg minden, akkor én már külön vagyok, mint a többi, mert én Jézushoz tartozónak, és akkor nekem ez jár. Hát nem, pont nem szabad ebbe a hibába esni, hanem alázatosnak kell tudni maradni, vagy legalábbis próbálni kell magunkat az alázatra nevelni. Szerintem, ami sokszor nem olyan könnyű, mert nem olyan könnyű elfogadni egy kritikát, nehéz. Tulajdonképpen a szeretettel gondoljuk át, akkor túl tudjuk magunkat tenni. Vagy egy megbántás, az sem olyan nagyon könnyű elfogadni, főleg meg, ha úgy érzed, hogy nem jogos, és így tovább, tehát lehetne sorolni. Na de azért, most így kettő dolog eszembe jutott, de így jó sok év távlatából a kettő. Mi Rekamazon laktunk a házasságunk kezdetén a férjemmel, és emlékszem rá, és ez annyira megmaradt nekem, hogy ez is egy ilyen szeretett megnyilvánulás volt, és nem is tudjuk, vagy én most már nem is tudom, hogy hívták az illetőt, meg lehet, hogy már a férjem se tudná, de hogy egyszer nem volt már így semmink. Tehát, hogy eléggé nehezen éltünk, hiszen hát én még főiskás voltam, ugye a férjem kántorként, és azért úgy nem volt olyan könnyű a helyzetünk, és egyszer csak az egyik napon csengettek, és akkor egy néni volt, és 2 darab felpucolt csirkét hozott nekünk ajándékba. Ez most ilyen vicces, de tényleg, tehát az akkor ott nekünk az egy nagyon nagy dolog volt, és ez ugye sok év távlatából megmaradt. Tehát, hogy igen, a szeretetnek nagyon sok megnyilvánulási módja van, és legfőképpen talán a cselekedetek azok, amelyek nagyon fontosak. És ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, illetve a másik részében pedig az evangélium résznek pedig megígér valakit.
Hát a Szent Lelket.
Megígér a Szent Lelket. Tehát, hogy azt mondja, hogy én most majd el fogok menni, de nyugi van, mert nem hagynak benneteket egyedül. És ugye megígéri a Szent Lelket, hogy majd a vigasztaló az majd jön, és veletek le. Tehát annyira bebiztosította, nekem ez is nagyon tetszik, hogy tudta ő, hogy mi vár rá. És azt is tudta, hogy ezt ő fogja elszenvedni, őt fogják gyakorlatilag már az elején halálra verni, majd hogy nem, és akkor utána meg még kivégzik, meghal. Nyilván azt is tudta, hogy föl fog támadni, de hogy azt a borzasztó sok szörnyűséget el fogja szenvedni, és még ő előre, még ő vigasztalja az apostolokat, hogy azért ne bánkódjatok, meg minden rendben lesz. Igaz, hogy én fogom elszenvedni mindezt, de ti ne bánkódjatok az elvesztésemben, illetve utána majd, hogyha elmegyek, azon se bánkódjatok, mert hogy majd veletek lesz a Szentlélek. Tehát, hogy azért ennél nagyobb szeretetet már. Nem?
Hát tehát, igen, hogy már ez ilyen emberi észtelés léptékkel fel sem fogható.
Nem. Tehát ezt nem is tudjuk felfogni, hogy ennyire tudott minket szeretni, igazából minket is, akik itt ülünk, mert nyilván nem ülnénk itt, hogyha Jézus nem halt volna meg a kereszten, akkor, és nem teszi azt, amit tett értünk, és annyira nem tudjuk azt értékelni, hogy milyen jó, hogy keresztények lehetünk. Hogy ezt a sok csodát átélhetjük. Tehát ezért is kell olvasni szerintem a Szentírást, és odafigyelni esetleg az atyáknak a prédikációjára, tanítására, vagy az evangéliumhoz kapcsolódó tanításokra, mert olyan sok, nekem mindig újat tud adni. Minden egyes olvasáskor valami más gondolat ragad meg, és azon gondolkozok el, és hogy komolyan, de jó, hogy nem volt, nem?
Nem tudom, így hallgatlak, és nekem még az jutott eszembe, és ezt azért is mondom el, mert aránytalanul keveset beszélünk így például én a férjemről, amikor a szeretet van, hogy minden terhet itt az életben. Mindig adott melléd a Jóisten egy utitársat. Amikor kicsi voltál, nagyszülőket, dédszülőket, szülőket, akik szerettek, akik babusgattak, amikor meg már nagy lettél, akkor adott melléd egy férjet, akitől gyerekeid lettek, akikbe visszatükröződik az apjuknak a szeme, a mosolya, a mindene, de tulajdonképpen ez is a szeretetnek és az isteni szeretetnek egyik megnyilvánulása feléd, hogy nem egyedül kell ezt az életet végigmenni, hanem kapsz egy olyan támaszt, ha néha nehéz is azzal az emberrel, de velem is nehéz. De mégis ketten tudunk küzdeni egy közös cél érdekébe, és az lenne a jó, hogyha mindenkinek ez adatna meg, és nem a fájdalom, és nem az, hogy nem olyan az élete, de akárhogy is
kapnak.
De akárhogy is, igen, akármint is a gyerekekbe azért kapunk, és a gyerekek meg tulajdonképpen a társaink nélkül nem jönnének létre.
Persze, de nyilván, hogy azért az ember, most teljesen mindegy, hogy milyen életállapotában van, az Isten mindenkinek ad örömet, mindenkinek ad szeretetet, ad olyan, úgymond társakat, embereket, akik tudják őt tovább lendíteni. Most az mindegy, hogy egyedül él, vagy van gyereke, vagy nincs gyereke, teljesen mindegy. Mindenki, hogyha tud az Istenre figyelni, vagy elfogadja szerintem az ő szeretetét, akkor biztos, hogy meg tudja találni az örömét és a boldogságát ebben az életben is, és hát nyilván kívánjuk is ezt mindenkinek, hogy találja is meg, és tudjon szeretni, és szeretetből tenni, és aztán majd végül is mi is tudjunk majd egyszer Jézussal együtt lenni, ugye abban az országban, ahová ő vár bennünket, és amit olyan nagy szeretettel készített számukra, hogy még a szenvedést és a halált is fölvállalta azért, hogy mi aztán ebbe az országba juthassunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Bálta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ január végi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban Esztergomba, a Babits Mihály Emlékházba látogatunk. Végül pedig a Harlekin Báb Színház új bemutatójáról, a Mazsola és Tádé című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Tóth Franciskát, a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály Emlékházának irodalmi muzeológusát kérdezi az egyik szerkesztő.
Számtalan vers született itt Babits Mihály tollából?
Sok olyan vers van, ahol ugye Babits jegyzi, hogy Esztergomban írta, tehát a helyszínt megjelöli, de sok olyan is, amelyben tematizálja Esztergomot, tehát megjelenik ez a nagyon szép környezet, tehát tulajdonképpen a valóság elemek föl szívódnak az egyes versekbe. Tulajdonképpen a babicsi kérdésfelvetés az ugyanúgy a babicsi életműnek a kérdésfelvetéseit jelenti, amivel az esztergomiság csak dúsítja ezeket az alkotásokat. Tehát van, amiben nem szerepel esztergom, és mégis esztergomi versnek, ugye ez az idézőjeles esztergomiság, hogy kötődik, de nem feltétlenül esztergomi problematikákat boncolgat.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak, majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melynek mai adásában Rozgonyi Péter egri püspökről Buda Péter atyával Klisz Bálta beszélget. Ajánlunkat hallják.
A Veszprémi püspökség ez is egy nagyon kacifántos módon jött létre számára, mert hogy igazából kétszeresen is Veszprémi püspök, hogyha lehet ilyet mondani. Ugyanis az érdekesség az, hogy 1417. augusztus 15-én Zsigmond király, mint főkegyúri joggal élő uralkodó, kinevezte őt veszprémi püspökké. Egy olyan püspökség élére, amely már 1402 óta úgy igazából nem volt betöltve.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A bajnak napján, elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és biztos sziklára állít engem, olvasom a 26. Zsoltárban. Lehet-e otthonom az én kis fészkem, családi ügyeim kis világa, ez a földi élet nagy örömeivel és nagy bánataival, ha nem nyugodnék mindez a te végtelen öledben. Lehetne hazám valaha is a föld, ha nem borulna föléje a te távoli égboltozatod. És ha makacsul, csak a magam véges létében akarnék hinni, s ebben látnám életem egyetlen értelmét, mint sokan teszik és nyíltan vallják, hol találnám meg fényét az értelemnek, mely önmagára hagyottan csak a végességet fogadja sorsának, ha nem emelném előbb tekintetemet arra a távoli horizontra, ahol a te végtelen léted kezdődik. Ez az én parányi létezésem a sötétségbe s öntudatlan kicsinységébe süllyedne az utánad való sóvárgás fájdalma nélkül, a megnyugvás tudata nélkül, ha az értelem sugara nem hatolna be saját korlátain túl a határtalan térbe, melyet te csöndes végtelenségeddel betöltesz. Hogyan fordulhatnék el tőled, ha végességem bátorsága, s a sóvárgás a végtelen felé csak rólad beszél? Mit is mondhatnék még neked többet rólad, ha csak azt nem, hogy te vagy az, aki nélkül nem létezhetem, hogy te vagy a végtelen, akiben egyedül élhet az én véges emberségem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.